Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Jó napot kívánok, még egyszer meghívottam nevében is, nagy tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik a Marosvásárhelyi Rádiót és most már az örökségünk nyomában hallgatják. A mikrofonnál a sorozat szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. Legutóbb a hallgatóknak elmondtuk, hogy a műemlékvédelem kulturális és társadalomtudományi munka, amely a műemlékek kutatásával, megőrzésével, védelmével és restaurálásával foglalkozik. Szakemberei építészek, művészettörténészek, régészek és mérnökök, akik a nemzeti kulturális örökség védelmének szentelik munkájukat. A múlt szombaton megígértük, hogy ma még folytatjuk az elkezdett beszélgetést. Mai témánk a magyar műemlékvédelem kialakulása, második rész. Vendégünk Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, akit egyben köszöntünk is az örökségünk nyomában mikrofonjai előtt. Keresztes úr, jó napot kívánunk, köszönjük, hogy most is itt van a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
Üdvözlöm a hallgatókat, és örömmel jövök, hogy felvilágosítást, azaz bizonyos anyagokat be tudjak olvasni és elmondani az hallgatóknak.
Keresztes úr, ön a múlt héten többek között a műemlékek jogszabályi és szervezeti rendszeréről, továbbá az európai folyamatokról beszélt a hallgatóknak. Megkérjük, hogy röviden foglalja össze az elhangzottakat.
Az első adásban arról beszéltünk, hogy mi az örökség. Még egyszer elmondanám, hogy az őseinktől, elődeinktől örökölt, ugye épített meg más szellemi, eszmei kincs, amit ugye az újabb fiatal nemzedék megörököl, és ezt tovább kéne adnia. Tehát beszéltünk arról, hogy ennek az örökségnek van szellemi és anyagi örökség része, tehát ezek tulajdonképpen alkotják ezt az örökséget. A szellemi örökséghez, mint mondtam, hozzá tartozik a nyelv, a népzene, a népdal, a népszokások és a hagyományok is például, hogy ezek általában szájhagyomány útján terjedtek, míg az anyagi örökséget, ugye az épített örökség, vagy a népviselet, a templomok, ezeknek a klenódiumi és a többi foglalják magukba. Na most röviden beszámoltunk arról is, hogy az örökségvédelem az tulajdonképpen egy idő után jelent meg, valamikor az olasz területeken, mert ott ugye nagyon sok ilyen római maradvány maradt meg, és az épített örökséget először kezdték védeni. Na, aztán beszámoltunk arról is a múlt alkalommal, hogy az első világháború után európai szinten elindult egy örökségvédelmi mozgalom, és ez az örökségvédelmi mozgalom aztán végül az aténi kártában csúcsosodott ki, ahol nemzetközi találkozó volt, és ezen a nemzetközi találkozón az ott lévő szakemberek megegyeztek abban, hogy hát tulajdonképpen mi is a műemlékvédelemnek a célja és a eszközei. Na most eljutottunk odáig, hogy hát a második világháború az nagy pusztításokat végzett, és a világháborúban egész városok is elpusztultak. Ugye a világháború után, mondanám most már a folytatást, ugye megindult az európai újjáépítés, nyugaton beindították a Marshall-tervet, ahol rengeteg épületet, munkahelyet teremtettek, és a fő cél a rengeteg lebombázott lakásnak a pótlása volt. Na most ez a nagy beindult fellendülés, aztán egy idő után már gazdasági eredményekkel is jelentkezett. A 60-as évekre kialakult egy viszonylagos konszolidáció, és ennek megfelelően aztán már egy gazdasági fellendülés és jólét keletkezett, és miután ez jött, hát akkor megint a társadalom oda jutott, hogy hát akkor az örökség fele fordult, és így napirendre került az örökségvédelem újra. 1964-ben megint összegyűltek, most már Velencében a szakemberek, és egy ilyen nemzetközi találkozót volt, aminek az volt a neve, célja, hogy újra kiadjanak egy kartát, úgy, ahogy megvolt az aténi karta, hogy a velencei karta is majd a műemlékvédelemmel és ennek a különböző ágazataival is foglalkozzon. Hát itt akkor meg is alkották ezt a nemzetközi kartát, aminek a teljes neve, Nemzetközi Karta a műemlékek és műemléki együttesek konzerválására és restaurálására. Tehát ez 1964-ben történt. Most már itt láthatunk egy előre lépést, ugyanis míg az Athéni Kárta csak a műemlékeknek, mondjuk a egyes műemlékekkel foglalkozott, meg kisebb együttesekkel, itt már együttesek konzerválásáról és restaurálásáról van szó. Tehát itt egy nagyobb fogalom jelenik meg. Mit mond ez a Nemzetközi Kárta? Gyorsan beszámolnék róla, hogy aztán térjünk át tulajdonképpen a magyar műemlékvédelem kialakulására. Tehát ez a kárta megint meghatározza, hogy mi a műemlék, és leírják, hogy hát a műemlék fogalmán olyan önálló építészeti alkotásokat és városi vagy falusi együtteseket értünk, amelyek valamilyen sajátos kultúrának, jelentős fejlődésnek vagy történelmi eseménynek a tanúi. A műemlék fogalma nem csak a nagy alkotásokra terjedt ki, hanem azokra a szerény művekre is, amelyek az idők folyamán kulturális jelentőségre tettek szert. Beszámol arról is, hogy a műemlékek konzerválása és restaurálása egy olyan tevékenység, amely minden alkalmas tudomány ágat és gyakorlati eljárást felhasznál az örökség tanulmányozására és védelmére. És mi a cél? Tehát a cél a műemlékek konzerválása és restaurálása, éppen úgy törekszik a művészeti alkotások, mint a történeti emlékeknek a védelmére. Meghatározzák itt azt is, hogy mit jelent a konzerválás. Hát a konzerválás elsősorban állandó karbantartást jelent, és ez a karbantartás tulajdonképpen egy állandó fenntartását jelenti az épületeknek, és írják itt, hogy a műemlékek konzerválását a társadalom számára való hasznos felhasználásuk mindig elősegíti. Szó van arról, hogy a felhasználás az mindig kívánatos, ez azt jelenti, hogy az épület továbbra is él, és a társadalom használja, de ugyanakkor azt is megkövetelik, hogy a társadalom ne változtassa meg az eredeti, az épület díszítését és elrendezését. Azt mondja, hogy bizonyos határok között kell mozogni az épületnek a konzerválásán. Nem csak az épületeknek mondjuk a fenntartásáról beszélnek, hanem leírják azt is, hogy a környezetet is kell védeni. Tehát az épület körül megmaradt környezetet, hagyományos környezetet, azt meg kell őrizni, és minden olyan új építkezést és bontást, átalakítást kerülni kell, ami megváltoztatja a műemlékek környezetét. És megint felhívják a figyelmet arra, hogy a műemlék az elválaszthatatlan a történelemtől, amelynek tanúja, és attól a környezettől elválaszthatatlan, amelyikben létezik. Éppen ezért azt írják, hogy ezeknek a minden részét csak akkor szabad áthelyezni, és akkor szabad ezeket mondjuk elköltöztetni, amikor ennek a műemléknek a megmentése ezt megköveteli. Már a múlt alkalommal is beszámoltam, hogy az Athéni Kárta is felhívta a figyelmet arra, hogy ezeket a műemlékeket ott helyben kell megőrizni, és ha lehet, akkor ott kell konzerválni. Ugyanakkor a más szakágazatokról is szó van, például a szobrászatról, festészetről, és minden díszítő elemről, ami a műemléket díszíti, és megállapítja azt ez a Nemzetközi Kárta, hogy ezek is részei a műemlékeknek, és ezeket is konzerválni és fenntartani kell. Na most a konzerválás után beszélünk a restaurálásról is, ugye? Tehát a restaurálás az a művelet, amelynek meg kell őrizni a műemlék kivételes jellegét azzal a céllal, hogy konzerválja és feltárja annak esztétikai és történeti értékeit. A múlt alkalommal már beszéltünk arról, hogy mit jelent ez az esztétikai és történeti érték. Tehát a régi állapoti hiteles dokumentumok felhasználásával a régi állapotot kell visszaállítani, és itt le is írjuk a restaurálásnál azt, hogy például a restaurálást csak addig lehet folytatni, amíg biztos talajon járunk, tehát van olyan dokumentum, ami bizonyítja, hogy az az épület, vagy az a bizonyos tárgy, amit restaurálunk, hogy nézett ki, mikor már a hipotézisekhez érünk, tehát amikor feltételezzük, hogy ilyen vagy olyan lehetett, akkor itt már meg kell állni. Itt megint nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a restaurálást mindig meg kell előzze a műemléknek történeti vizsgálata, a művészet történeti kutatása, és hogyha mondjuk egy épület együttesről van szó, akkor régészeti feltárásokat is kell végezni. ezeket az épületeket a restaurálás vagy karbantartás folyamán ugye mindig a megfelelő eljárásokkal kell felújítani, és a szerkezeti megoldásokat, tehát a szerkezeti megerősítéseket azt a tudományos adatoknak a bizonyításával és felhasználásával kell végezni. Arról is szó van, már az első adásban beszéltünk erről, hogy egy adott pillanatban volt egy ilyen tendencia a műemlékek felújításánál, hogy a purista vonal, amelyiket Franciaországban indítottak el, és nálunk Romániában is követték ezt, amikor az épületet egy megfelelő kornak kellett visszaépíteni, hogy így mondjam, és akkor bizonyos koroknak a hozzáépítéseit elbontották. Ebben a velencei kártában erre is nagy hangsúlyt helyeznek, amikor azt mondják, hogy minden hozzáépített korban meglévő épületrészt meg kell tartani, tehát be kell mutatni azt, ahogy egy épület vagy egy bizonyos stílus, hogy követte egyik a másikat. És az épületen ennek a fejlődésnek a vonalát be kell mutatni. Eltávolodtunk ettől a purista viollélődük által képviselt vonaltól, amit például a párizsi Notre-Dame-ban láthattunk, sajnos most már nem nagyon láthatunk, de hát ez a velencei kárta erre is kitér. Kitér arra is, hogy a hiányzó részeket hogy lehet kiegészíteni. Az eredeti részeket ugye természetesen meg kell tartani, és akkor ezeknek az eredeti részeknek a felhasználásával lehet majd a hiányzó részeket kiegészíteni, de természetesen úgy, hogy ezek is legyenek ledokumentálva, tehát ne légből kapott megoldásokat használjunk. Kitér egy másik fogalomra, és pedig a műemléki településekre. Tehát egy újabb dolog jelenik meg, mert eddig ugye csak műemléki mondjuk objektumokkal tárgyaltunk, vagy műemlék együttesekről, de kitér itt a műemléki településekre. Ezeket az együtteseket, műemléki településeket, ezeket meg kell védeni, és ezen a területen konzerválási és helyreállítási munkákat kell elvégezni azért, hogy megmaradjanak. Kitér egy másik nagyon fontos dologra, és pedig az ásatási munkálatokra, mert ezek az ásatási munkálatok nagyon fontosak például a rom műemlékeknek a helyreállításánál, konzerválásánál, és éppen ezért ezt a feladatot a régészekkel elvégezzék, akik természetesen ledokumentálják a feltárt dolgokat, és akkor ők javasolnak bizonyos rekonstrukciókat azért, hogy hát ezeket a régi emlékeket lehessen bemutatni. Természetesen itt is megint kitérünk arra, hogy azt ott a helyszínen kell bemutatni, és akkor itt ezt a helyreállítást lézben be lehet mutatni, hogy egy épület vagy épület együttes milyen is lehetett, mekkora területet foglal el. Az utolsó pontban kitér arra, hogy hát ezeket a restaurálási, konzerválási munkákat azt pontosan le kell dokumentálni, és ezeket viszont fényképekkel, rajzokkal és más illusztráló anyagokkal kell bemutatni, ugyanakkor nem csak hogy bemutatni, hanem ezeket el is kell egy ilyen levéltárba, archívumba tenni, hogy majd a következő felújításnál ezeket lehessen felhasználni. Nagyon röviden elmondanám, hogy ezt a megjelent velencei kártát még nagyon sok nemzetközi kárta követte. Ilyen volt például a Machu Picchu kárta, amelyik a Nemzetközi Építész Szövetség kártája volt, ez 1977-ben jelent meg. Volt a Történeti Kertek kártája 1981-ben, a Történeti Városok Védelméről szóló Nemzetközi Kárta 1987-ben, a Régészeti Örökség gondozásának és védelmére szóló kárta 1990-ben, aztán a műemlék és műemléki együttesek, műemléki területvédelem 1993-ban, aztán a Narai dokumentum a hitelességről 1994-ben, ez nagyon fontos, erről majd fogunk még beszélni, víz alatti kulturális örökség védelmének kártája, a műemlékek épület együttesek és műemléki helyszínek nyilvántartásába vételőnek a alap elvei 1996-ban, aztán egy új athéni kárta jelent meg, amelyik már, mint a múlt alkalommal beszámoltam, a beton problémáját azt felveti. Aztán a népi építészeti örökség kárta 1999-ben, történelmi faépítmények megőrzésére vonatkozó kárta, és stb. Tehát rengeteg olyan nemzetközi kárta jelent meg, amelyik ezekkel foglalkozik.
Keresztes úr, próbáljuk meg röviden összefoglalni azt, hogy mit kell tudni a magyar műemlékvédelem kialakulásáról, és minden bizonnyal ezt a témát egy hét múlva még folytatni fogjuk.
Először azt kell elmondani, hogy azért tárgyaljuk a magyar műemlékvédelmet, mert Erdély 1848-as uniója után a Magyar Királyság része volt 1920-ig. És 1940 és 44 között újra Magyarország része volt második bécsi döntés után. Röviden elmondanám azt, hogy a magyar műemlékvédelemnek nagyon régre visszanyúlnak a szálai, és pedig már Szent László király törvénykönyvében, sőt Luxemburgi Zsigmond és Mátyás király intézkedései között is találunk olyanokat, amelyek a régi épületek megóvásával foglalkoztak. De ezek tulajdonképpen azért érdekesek, mert akkor is nagyon drága volt a munkaerő, de főleg az anyagoknak a beszerzése, és akkor a régi emberek azt arra törekedtek, hogy ami már megvan, azt ne rombolják szét, hanem azokat csak tovább építsék, vagy átépítsék. Na most a 18.-19. században a polgárosodó Európában a nemzetté válás folyamatának része lett a múlt, az elődök és a gyökereknek a vizsgálata. A romantika felfogásában is fontos szerepe volt a régi középkori emlékeknek, élesebb hangsúlyt kapott a Magyarországon, ahol már korábban is minden lehető módon az irodalom és a nyelvészet eszközeivel is folyt a harc a Habsburg birodalom, a bécsi hatalom ellen. Tehát ez egy nagyon erős eszköz volt a nemzeti kultúra felmutatása, pontosan az elnyomó és mondjuk úgy másodrangot adó magyarságnak azzal szemben, amit a bécsi udvar képviselt. Itt majd következőkben be fogunk számolni, hogy hogyan alakult ki tulajdonképpen Magyarországon a műemlékvédelem, és milyen törvényi hátteret biztosítottak a műemlékvédelemnek a fenntartására.
Így legyen. Tisztelt hallgatók, az elmúlt percekben Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt és az örökségünk nyomában szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Jelentkezzünk tehát egy hét múlva. További szép napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.